Folytatjuk a sportértéket, köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Imre Lőrinc, méghozzá azzal a témával, hogy a Nemzeti Tehetségközpont szervezésében kiosztották a Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért díjat, és a Budapesti Lovas Klub lovastorna szakosztálya a kiváló tehetséggondozó szervezet kategóriában lett díjazott. Itt van velünk a lovastorna szakosztály egyik edzője, Török Barbara, köszöntöm a műsorban.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mi szerepelt az indoklásban, amikor a díjat megkapták, és egyáltalán meglepte önt ez a kitüntetés?
Nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra ez a díj, és megmondom őszintén, hogy meg is lepett minket. Ritkán értékelik a lovastornászokat, vagy a lovastornával foglalkozó szakembereket. Ez nem az értékelő embereknek a hibája, inkább az, hogy a lovastornáz egy nagyon kevéssé ismert sportág Magyarországon. Az indoklásban azt szerepelt, hogy kiemelkedő tehetséggondozó szervezetként elismertek minket, ami egy nagyon fontos visszajelzés és visszacsatolás számunkra. Nagyon fontos számunkra a tehetséggondozás és a tehetségek. Azt gondolom, hogy egy hatalmas felelősség, kiemelkedő képességű gyermekekkel foglalkozni és kihozni belőlük a maximumot, és hogyha ezért még elismerés is jár, az pedig külön hatalmas dolog.
És az elismerésen túl mivel jár pontosan ez a díj a klub számára?
Ez egy nagy anyagi segítséget nyújtott a mi működésünkben. Ezt azért tudni kell, hogy mi futószározó kollégámmal, Sándor Natáliával teljesen önkéntes alapon működtetjük ezt az egyesületet a sportág iránti szeretetből. Tehát civil munkánk mellett foglalkozunk a tehetséges gyerekekkel, de nem csak a tehetséges versenyző gyerekekkel egyébként, hanem szabadidő sportként is űzhető ez a sportág. Tehát mi igyekszünk a gyerekek nagyon széles tömegével megismertetni mind a lovat, mind pedig ezt a különlegesen szép sportágat, de hát azért a lovas sportok azok nagyon, nagyon költséges sportnak számítanak. Ugye itt nagyon fontos a lovaknak a minél jobb ellátása. Nagyon jó szakemberekkel igyekszünk körülvenni magunkat. Próbálunk a nyugdíjas lovainkról gondoskodni, ugye, hogy a sportban sok évet kihúzott, és a gyermekeket sok éven keresztül segítő lovakat időskorukra is szeretetben is boldog nyugdíjas éveket biztosítva számukra tudjuk tartani őket, úgyhogy rengeteg költséggel jár ez. És ez a díj az erkölcsi elismerésen kívül egy fontos anyagi elismerést is jelentett számunkra, ami tovább lendít minket ezen a szép úton.
Hogyha már a lovakról beszél, most hány olyan ló van, amely aktív, és akin lovastornáznak, és hány ilyen nyugdíjazott lovuk van ott a klubnál?
Jelenleg 3 aktív lóval dolgozunk. Egyébként mi a Nemzeti Lovárdában a város szívében üzemelünk, a Keleti pályaudvarnál, illetve 3 nyugdíjas lovat tartunk, ők pedig Zánkán egy csodálatos környezetben balatoni kilátással élvezik a nyugdíjas éveiket.
És mióta működnek, mint lovastorna szakosztály?
A Budapesti Lovas Klub az egyébként Magyarország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező legrégebbi lovas egyesülete. A lovas torna 1986 óta működik a Budapesti Lovas Klubban. Egyébként önálló sportág 1984 óta a lovas torna Magyarországon, tehát azért tudom ezt mondani, hogy az egyik legrégebben működő lovas torna egyesület a Budapesti Lovas Klub. Ugye korábban meg kell említeni dr. Tatárnyi Laurenc Eszter munkáját és dr. Tatár Andrásét, akik az első időszakban komolyan foglalkoztak az egyesülettel és a lovastorna magyarországi népszerűsítésével. Mi is Sándor Natália kollégámmal 2006 óta visszük tovább az egyesületet, és ezeket a hagyományokat, amelyeket Eszterdéniek megalapoztak.
Kicsit személyes vonulat, hogy akkor ön aktív lovastornász volt, és akkor utána edzősködésre adta a fejét. Gondolom azért valamiféleképpen, amíg aktívan sportolt is a lovak környezetében volt.
Igen, mindenféleképpen. Az az érdekes, hogy nekem nem volt lovas múltam, én szertornász voltam korábban, és utána keveredtem a lovak közelébe és a lovastornak közelébe. De igen, mind a ketten, Natália és én is lovastornászok voltunk. Igazából ez a sportág és ez a környezet, meg a lovak környezet az olyan, ami így felszi magát az ember bőre alá, és utána nagyon nehéz szabadulni tőle, de amikor már nem voltunk aktív versenyzők, és ezt mi a nyugdíjba vonulását fontolgatta, akkor döntöttünk úgy, hogy nagyon szeretnénk tovább vinni az egyesületet. Ne szűnjön meg egy egyesület a kevés egyesület közül, ahol ezt a szép sportágat oktatják, úgyhogy 2006-ban volt versenyzőből lettünk még későbbi edzők, igen.
Mondta, hogy tehetséggondozással foglalkoznak, ugye nyilvánvalóan a Nemzeti Tehetségközpont szervezésében kiosztott díj is ezt jutalmazta. Hány éves korú gyerekekkel foglalkoznak? Azért is kérdezem, mert nekem a testvérem, hogy itt a személyes vonulatoknál maradjunk, lovastornázott, és hát nagyon-nagyon picike volt, amikor már ott dobálták a lovon a többiek.
Igen, igen, szerencsére ez egy olyan sport, ami viszonylag korán elkezdhető, hiszen itt azért más lovasportákkal ellentétben egy olyan felszerelés van a lovon, amin van egy kapaszkodó is, ráadásul a gyermek nem maga irányítja a lovat, hanem a kör közepén álló futószárazó. De nem igazán fogadunk 6 éves kornál fiatalabb gyerekeket, ennek két oka van. Az egyik az, hogy nagy méretű lovakkal dolgozunk, hiszen az egészen kezdő gyermekektől a nemzetközi szintű versenyzőkig mindenkit ki kell szolgálni a mi lovainknak. Tehát nem pónikkal foglalkozunk, hanem nagy lovakkal, tehát méretükből adódóan, és fontos, hogy egy bizonyos magasság, egy bizonyos életkor fölött kezdjék el a gyerek. Illetve itt azért nagyon komplex dologról beszélünk, tehát élő állattal, lóval dolgozunk, nagyon fontos, hogy a gyerekek már tudjanak egy körülbelül egy órás edzésen végig koncentrálni. Itt azért tornatermi edzés munka is folyik, mi a Baross Imre Artista Képző Intézet tanárával dolgozunk együtt, ahol a gimnasztika és akrobatika alapjait már a kezdetektől fogva próbáljuk oktatni a gyerekekkel, ahhoz, hogy itt hasznos, jó edzés munkát tudjunk végezni, ez a 6 éves kortünk ideális kezdésnek a tapasztalatok alapján.
És egyébként mi az általános életút, hogyha egy 6 éves gyermek jelentkezik önökhöz, megtanul lovastornázni, utána ő, hogyha később mondjuk akár profi sportoló is lesz, vagy felnőtt korában is aktív sportoló lesz, akkor mondjuk szertornásszá válik, vagy egyéb más lovasportágat űz, mondjuk díjugrató lesz, vagy marad a kaptafánál, és akkor felnőttként is lovastornász lesz.
Az nagyon ritka, hogy tőlünk menjen át valaki a szertorna vagy az erki világába, ez inkább fordítva szokott lenni. A lovastornánál sokszor ketté válik, nagyon sokan a lovaglás előiskolájának használják úgymond a lovastornát, hiszen itt azért a stabil ülés, a lóhátán való magabiztos mozgás egy nagyon fontos részét képezi a mi edzéseinknek is, tehát megtanulnak feltérdelni, felállni a lovon, megérzik a lóritmusát, megtanulják a helyes stabil ülést, és innentől fogva nagyon sokan átnyergelnek utána a díjugratás, díjlovaglás vagy egyéb lovas szakágak irányába, de nagyon sokan maradnak szerencsére a lovastornában, mert ez egy teljesen új élmény, ez egy közösségi élmény, és azért csapatban edzenek a gyerekek, vannak csapat és páros versenyszámok, ami azért a csapatsport élményét is tudja nyújtani. Ez egy nagyon látványos dolog, itt zenére koreografált gyakorlatokat mutatnak be, akrobatikus torna gyakorlatokat vágtázó lovon. Tehát nagyon sok mindenkit elkap ennek a sportágnak a szépsége, és szerencsére sokan megmaradnak nálunk.
És a lovastorna, vagy más néven voltizsálás egyébként Magyarországon mennyire népszerű, és itt elsősorban arra gondolok, hogy milyen nagy versenyeik vannak például, amik ilyen országos bajnokságként minden évben meg vannak rendezve. Gondolom tavaly nem volt megrendezve, sok egyéb ilyen sportágról tudunk, de hogy egy átlagos évben milyen országos bajnokságok szoktak lenni.
Szerencsére nekünk mindig az őszi időszakban van az országos bajnokságunk, és tavaly ősszel pont egy olyan időszak volt itt a pandémia ellenére, amikor pont az országos bajnokságot szerencsére meg tudtuk rendezni, ami azért nagyon jó volt a gyerekeknek, ez egy fontos motiváció volt ebben a nagyon hosszú pandémiával telt időszakban. De egyébként ugye nagyon sokan azt gondolnák, hogy ez csak egy ilyen cirkuszi mutatvány vagy látványosság, de ez egy komoly sport, tehát hazai versenyeket is rendeznek. Minden évben van egy 4-5 hazai versenyünk plusz az országos bajnokság, illetve ebben a sportágban korosztályos és felnőtt európai és világbajnokságokat is rendeznek, sőt, ez a sportág a lovasportoknak az úgynevezett olimpiáján, a lovas világjátékokon is mindig szerepel.
Ez nagyon érdekes, és a magyar versenyzők egy ilyen EB-n, VB-n mennyire vannak ott az élmezőny környékén?
Hát nagyon büszkék vagyunk rá, nekünk van egy junior Európa bajnokunk, Bence Balázs, és ahhoz képest, hogy mennyire pici sportágról beszélünk Magyarországon, egy pici szakágról, tehát összesen talán 100 leigazolt versenyző van Magyarországon, ahhoz képest én azt gondolom, hogy nagyon szép nemzetközi eredményekkel is büszkélkedhetünk. Itt a régióban kifejezetten az egyik vezető lovastorna nemzetnek számítunk, tehát itt a csehek, lengyelek, szlovákok között. Nyilvánvalóan olyan nagy lovastorna társadalmak, mint az osztrákok, németek, svájciak, ahol adott esetben a 400 fős leigazolt versenyzőkhöz képest 20-30-50 ezer versenyzővel dolgoznak, és onnan tudnak meríteni, nyilvánvalóan velük nem feltétlenül tudjuk felvenni a versenyt, de mondom, ahhoz képest, hogy mennyire pici szakág és sportág vagyunk, ahhoz képest nagyon-nagyon jól szerepelnek a versenyzőjét, és itt meg is említeném, hogy ha minden jól megy, és a járványhelyzet engedi, akkor idén augusztusban egyébként Budapesten a Nemzeti Lovardában kerül megrendezésre a felnőtt világbajnokság, ahol a felnőtt válogatottunk közöttük Bence Balázs junior Európa bajnokunkkal nagyon nagy reményekkel indul neki a versenynek.
Mennyire célkitűzés az, hogy egyébként a, úgymond idézőjelben mondom ezt most, csak az általánosabb rendes olimpián is bekerülhessen a lovastorna?
Nagyon nagy a lobby ez iránt, és mindenki, aki ezt a sportágat szereti, azt gondolom, hogy kisgyerekkora óta hárma, hogy egyszer az olimpia műsorán szerepeljen. Tudok sok kezdeményezésről, tudok sok ezzel kapcsolatos petícióról, azt gondolom, hogy hosszú út áll még előttünk. Ugye itt, ami nagyon nehéz kérdés, hogy azért ennek a sportágnak a leglátványosabb része az talán a csapatverseny. A csapatversenyben, ahol egy 6 fős csapat szerepel, és adott esetben egyszerre ketten és hárman is mutatnak be nagyon nehéz akrobatikus gyakorlatokat, épített gúlákat a lónak a hátán. Ezek a csapatok ugye úgy épülnek fel, hogy vannak nagy, tehát magas, jó kondícióval rendelkező tartó emberek, és vannak kicsi úgynevezett flyerek, repülő emberek, akiket fönt a magasban tartanak. Ugye nekik az életkoruk nagyon sok esetben, még egy felnőtt csapat esetén is 10-12 éves gyerekekről beszélünk, ami ugye az olimpián nem megvalósítható. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a leglátványosabb csapatvonalnak azért nehéz lesz az útja, hogy hogyan tudjuk átalakítani a csapatokat, hogy az olimpiai részvétel az egy állni szél legyen, de egyéni és páros kategóriában én ezt nem gondolom feltétlenül lehetetlennek, és nagyon szurkolok ezért.
Az elmúlt percekben a Budapesti Lovas Klub lovastorna szakosztályának edzőjével, Török Barbarával beszélgettem, a lovastorna szakosztály pedig megkapta a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében a Bonis Bona, a Nemzet Tehetségeiért díjat. Elsősorban a díj kapcsán beszélgettünk itt az elmúlt bő 10 percben. Köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Csak nem másfél hónapja a 4 milliómodik beoltott óta látogathatják a hazai konditermeket a védettségi igazolvánnyal rendelkezők. A Magyar Fitness Termek Országos Szövetségének főtitkárától érdeklődtünk a forgalomról, arról, hogy milyen gazdasági helyzetben vannak az edzőtermek. Kis Józseffel beszélgettem mindenről. Mennyire tért vissza a forgalom a konditermekbe, hogy látja?
Bő egy hónap tapasztalatával rendelkezünk. Eddig az adatok 70-80%-át dolgoztuk föl, siralmas. Tehát számokat mondok, normál üzemeltetési viszonyokhoz hasonlítottuk a mostani számokat. Ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a vendégek nem tértek vissza 100%-ban. A üzemelő termekben a statisztika az, hogy hány ember sportol most, az 7%, aki 60% fölötti eredményt ért el, azaz 100 vendégből több mint 60 tért vissza.
Tehát mondjuk a járvány előtti szinthez képest.
Így van, a járvány előtti szinthez képest, a normál üzemeléshez képest. 50-60%-os töltöttséggel megy a termek 18%-a, 40-50% között van azon szám, ez 21% a termeknek, 30-40% között 32%, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a termek 22%-ában 30% alatt van a visszatért vendégek száma.
Mi az elsődleges ok, ami miatt sokan nem térnek vissza ön szerint?
Egy dolgot ne felejtsünk el, ez egy olyan speciális helyzet, ahol még soha senki nem járt a modern társadalmak idejében. Nem szeretném ilyen középkori nagy vírusokhoz hasonlítani ezt a Covid helyzetet, de valami hasonló lehet. Egy olyan helyzetben vagyunk, ami hatással volt a gazdasági életünkre, és ezt ma nem tudja senki megmondani, hogy ez miért van. Találgatunk, próbálunk kérdezni, ezeket próbáljuk összesíteni. Teljesen kaotikus ennek a elemzése, meghatározása. Megváltoztak a szokások. Aki nem tudott sportcentrumba járni, az elkezdett biciklizni, a parkba futni, az utcán futni, hozzászokott ahhoz. A megszokás az egy nagyon nagy úr. Vagy egyszerűen fél attól, hogy el fogja kapni a vírust, és ezért nem megy olyan közegbe, ahol több emberrel egy légtérben van. Vagy egyszerűen a gazdasági helyzet őt is sújtotta, ne felejtsük el, ma van egy olyan gazdasági helyzet, amit ne hívjunk fényesnek.
Igen, és akkor lehet a konditermi bérlet issza meg ennek a levét.
Nincs pénze rá. Igen. Ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk fogalmazni. Vagy nincs még védettségi igazolványa, tehát nagyon sok olyan tényező van, amit egy százalékos rendszerbe építeni nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen is. De visszatérve arra, hogy ma átlagosan, hogyha ebből átlagot vonnánk az előző számokból, akkor azt látjuk, hogy 50% alatt van dominánsan a vendégek száma a termekben. Van, ahol 60 fölött, ez nagyon kevés százalék, és van, ahol 30 alatt, ez egy jelentős százalék. Ez azt jelenti, hogy 100 vendégből 30 tért vissza. Mit jelent ez gazdaságilag? Gazdaságilag azt jelenti, hogy a termek egy része nem tudja még a nullát sem kitermelni. Azaz továbbra is veszteséggel üzemel.
Ahol például 30% alatti a vendégek visszatérése, ott nagyon nem éri meg egyébként üzemeltetni, akárcsak a rezsiköltségek miatt a termeket?
Hát ez így van. Ugye mivel a fitnessterem üzemeltetők egy speciális gazdasági szegmens, ugye úgy hívjuk, hogy szerelemből üzemeltetjük a termeinket, mert szeretjük ezt a sportot, mi magunk is sportolunk, ez egyfajta küldetés vagy hitvallás inkább, ezért itt sokkal magasabb az az arány, ahol hiszünk abban, hogy holnap jó lesz, mint hogy nagyon feszesen néznénk a gazdasági számokat. De az, hogy elérjük a nullát, elsősorban az a cél, tehát próbálunk addig menni, a MAFOSZ is különböző kampányokat kezd el annak érdekében, hogy a sportolni vágyó vendégtört visszahozzuk a termekbe, de ne felejtsük el azt is, hogy az elmúlt időszakban veszteségeket halmoztunk föl. Tartozásaik vannak a termeknek a bérbeadók felé, közüzemi tartozásaik vannak, folyószámlahitelekből, bankok felé, egyéb hitelekből pótolták ezeket. Ezeket a hiteleket el kell kezdeni visszafizetni, a folyószámlahitelt vissza kell tölteni. Tehát nem csak a nullát kell kitermelni, hanem a felhalmozott veszteségeket is.
És most hogy állnak egyébként a termek a könnyítéseket illetően, mondjuk moratórium még meddig vonatkozik rá?
Mire?
Hiteltörlesztés szempontjából.
Hát nem vonatkozik a moratórium ezekre a konstrukciókra, ugyanis a moratórium azokra vonatkozik, bocsánat, hogyha hiányosak az ismereteim, de azokra vonatkozik, azokra a hitelekre, amik a COVID helyzet előtti időszakban köttettek. Én magam is a gazdasági vonalon pótoltam ilyen típusú hitellel, és ugyanazt minden hónapban be kell fizetni annak a törlesztőjét, mert ősszel én is lehívtam egy ilyet, és ez terhet jelent ma, mert ezt ki kell termelni, ami rettenetesen nehéz. És tegyük hozzá, hogy uborka szezon jön, tehát a fitnessterem igénybevétel látogatás szempontjából a nyár az év leggyengébb 3 hónapját jelenti. Ha ez most is igaz lesz, reméljük nem, de ha ez most is igaz lesz, akkor ez azt jelenti, hogy nem fog nőni a látogatószám, sőt, bizonyos termeknél csökkenni fog, tehát a helyzet még rosszabb lesz. Ez azt jelenti, hogy ha valamit nem teszünk, ha nem lesz egy kidolgozott mentőcsomag bárki részéről, vagy nem kapunk kormányzati támogatást, segítséget, akkor fennáll annak a veszélye, hogy 3-6 hónapon belül a magyar fitnesstermek jelentős százaléka működésképtelen lesz, ne adj Isten, csődöt kell, hogy jelentsen.
Ez mit jelent a jelentős rész akár?
Hát akár az 50%-át is érintheti.
Egyébként sok konditerem vette fel ezt a 10 millió forintos gyors kölcsönt, amiről sokat cikkeztek a sajtóban?
Úgy tudom, hogy igen, tehát 50% fölött van ezeknek a száma. Arról viszont pontos információm van, ezt még senki nem kapta meg. Nagyon nehézkes a bankok ügyintézése, többször kellett ezt a pályázatot újraírni, kitölteni, akik már március-áprilisban ezt elkezdték, még azok sem.
Működési modelltől függően vannak olyan konditermek, amelyek azért jobban átvészeljék még ezt a vérzuhatagos időszakot is, vagy általánosan kiterjeszthető a szektorra ez a nem túl pozitív jövőkép, amit felvázolt?
Természetesen vannak, akik nem szenvedték ezt meg, elsősorban akik nem bérleményben vannak, hanem saját tulajdonú ingatlanban, vagy a kisebb termek, ahol a család dolgozik recepción, ő látja el a egyéb feladatokat, tehát ez igen modellfüggvénye. Még egyszer mondom, jelentős százalékát, tehát 40-50%-át érinti a termeknek, de ha azt nézzük, hogy 500-800 ezer ember volt ezekben a termekben, aki aktívan sportolt, ha ez a gazdasági helyzet nem változik, és nem tudunk mi változtatni, vagy egyéb módon nem tudunk beavatkozni, akkor Magyarországon a sportolók sportolói szokások és a lehetőségek meg fognak változni. Nem ugyanaz egy irányított körülmények között nagyon profi gépekkel, ízületkímélő módon sportolni, meg más kimenni az utcára futni. Nem mindenki tudja ezt megtenni. Egy bizonyos súly fölött már azt gondolom, hogy egy bizonyos életkor fölött már azok a szabadban végezhető sportok nagyobb veszélyt jelentenek, mint amennyit használnak. Egy 100 kiló fölötti ember, hogyha kiküldjük futni, hát az ízületei azt meg fogják sínleni. Erre valók ezek a fitness termek, hogy mindenre, nagyon sok mindenre ad megoldást, amit más körülmények között nem tudunk végrehajtani. Az aktívan sportolók között a COVID súlyos lefolyású esetek nagyon elenyésző számban fordultak elő, sőt, talán lélegeztetőgépre alig került egy-két ember, aki sportolt, tehát a sport az a COVID elleni megelőzésben is jelentős szerepet játszik.
Dr. Kis Józsefet, a Magyar Fitness Termek Országos Szövetségének főtitkárát hallották, köszönöm az interjút.
Köszönöm szépen, minden jót nektek, szervusz.
Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, és akkor jövő héten is várjuk Önöket a Sportértékben, majd hétfőn a 17 órai hírek után. Vigyázzanak magukra, minden jót kívánok, viszont hallásra.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.